Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Márk evangéliumában. A 11. fejezetben, 20. verstől a 26. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Márk evangéliumából, a 11. fejezetből, 20. verstől a 26. versig. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestül kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátatok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Kérjük Istenünk, hogy teremts bennünk új szívet és új értelmet, hogy megérthessük az imádság titkát, a veled való együttteremtés csodáját, hogy azért alkottál meg bennünket, hogy a földi létünkben megtanuljuk a földi úton, a kapcsolatainkban, az egyéni történetünkben, hogy mit jelent szeretni, megbocsátani másoknak, elfogadni másokat, harcolni és küzdeni azért, hogy megtaláljuk a helyes utat, és másoknak is segíteni ebben. Így kérjük, hogy most tudjunk a te jelenlétedben lenni, és add, hogy ha kell, akkor egyetlen egy mondat is, de az megérkezzen a szívünkig, és tudjuk azt hazavinni, és rá tudjunk állni, ki tudjuk próbálni az életünkbe azt, amire te indítasz bennünket. Hogy a mi imádságaink meghallgattatásra találjanak, hogy valóban legyen élő Istenünk, akivel életközösségben vagyunk. Így kérjük, hogy ezt a helyet most szenteld meg a te jelenléteddel, és add, hogy ne az emberi szóra figyeljünk, hanem figyeljünk a lélek üzenetére, a tőled érkező üzenetre, és add, hogy meghalljuk azt. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Máté evangéliumából, 18. fejezetből, 15. verstől a 22. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéje szólt át hozzánk Máté evangélium a 18. fejezetből, 15. verstől a 22. versig. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyekben is. Bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Az elmúlt Isten tiszteleteken beszéltünk az Isten szerint való szomorúságról. Nem tudom, nem elég hangos az erősítés? Nem zavaró, hogy gerjed vagy? Jó? Oké. Csak azért kérdezem, mert én minden nem annyira hallom, csak hallom, hogy egy kicsit. Tehát az Isten szerint való szomorúságról, amely megbánhatatlan megtérést szerez, illetve a múlt alkalommal az imádságról is beszéltem, hogy az imádság ajtót nyit arra, hogy az Isten cselekedjen az életünkben. Illetve a másik dolog az volt, hogy Krisztusban egy dolog számít, és itt a hathatós imádság kapcsán ezt kiemeltem, hogy a szeretetben munkálkodó hit az, ami élteti az imádságot is, és erővel tölti föl, mert lehet, hogy imádkozunk, kérünk sok mindent Istentől, és akkor mégis azt tapasztalhatjuk, hogy vagy nem teljesülnek a kéréseink, vagy minthogyha Isten meg sem hallgatná őket, vagy minthogyha nem úgy működne ez a dolog. És akkor a másik nagyon fontos dolog az, hogy szeretetben kell járnunk az Istennel, és a szeretettel együtt munkálkodó hit az, amire vonatkozik az, hogy amikor te hiszel, és akkor azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, akkor megteszi azt. Mert itt Jézus ugye az előző felolvasott szakaszban a fügefa elszárasztásával kapcsolatban ugye a tanítványok figyelmét fölhívja arra, hogy amit csak kértek hittel, az megtörténik. Na de ugye azt tapasztaljuk, hogy mégsem. Esetleg akkor talán nem jól hiszünk, és akkor jönnek ezek a kérdések. Most ezt egy kicsit tovább vinném, ezt a gondolatot. Mit jelent akkor a szeretetben munkálkodó hitben megmaradnunk? És a másik gondolat, ami úgy hétközben jött a számomra, mivel hát ugye én vagyok a gyülekezet lelkipásztora, és hát aggódom, hogy mi lesz a gyülekezettel. És amikor az aggódásomra tekintettem, akkor láttam saját erőmet és erőtlenségemet, láttam, hogy mi az, amit eddig cselekedtünk a gyülekezetért, és nagyjából tudom, hogy az Isten tisztelet az az alkalom, amikor a legtöbb emberrel tudok találkozni. És ez így van. Mert általában hétközben mindenki foglalt a munkájában, és ez a vasárnap az, amikor mi ezt az egy órát tényleg úgy tudjuk eltölteni, hogy együtt vagyunk. Ezért visszagondolván arra, hogy Isten végülis az Isten tiszteleten keresztül fog a legerősebben megnyilvánulni közöttünk. Úgy gondolom, hogy ezt az alkalmat kell a legjobban megbecsülnünk egymás számára, ami nem azt jelenti, hogy az Isten csak itt 10-től 11-ig munkálkodik. Vagy ha nagyon megnyújtom, akkor ugye 4-12-ig, amikor már türelemmel visszajövél, ugye hosszabbra engedem a szót. És sokkal inkább az volt az érzésem, hogy nyomon követhetővé kell tennünk magunk számára is, hogy miért vagyunk itt. És ha már Isten arra biztat bennünket, hogy mi kérjünk tőle, és konkrétan imádkozzunk, akkor határozzunk meg célokat. Hogy legyen mondjuk minden Isten tisztelet egy ilyen cél meghatározás, és van rá egy hetünk, jó? Amikor is munkálkodhatunk. És az Istennel együtt lehetünk, és hordozhatjuk azt, amiről szó van. Mert hogy pont, hogyha nézzük a teremtési rendet, akkor azt láthatjuk, hogy Isten ugye 6 napon át teremtette a világot, és mit csinált a 7. napon? Megnyugodott. És azt mondta, hogy minden igen jó. És megnyugodott az ő alkotásaitól. Most mi egy kicsit fordítva próbáljuk ezt élni, hogy 6 napon át végezzük a mi dolgainkat, persze azért Istennel is vagyunk, de valahogy úgy tesszük, hogy a 7. napra tesszük a súlypontot, és azt mondjuk, hogy na most leszünk Istennel, na most Istenem, most végezd el bennem ezt és azt, meg úgy az egész életemet ragd rendbe, vagy segítsél most nekem. És azt kell észrevenni, hogy, vagy azt kell meglátnunk, hogy Isten teremtési rendjében nem ez van, hogy egy nap alatt végezzük el a hat napot, meg a hét napot, sőt egy óra alatt. És aztán utána mindent ugye hagyunk, majd a gondviselő Isten akkor ezt megoldja, hanem arról van szó, hogy mi együtt teremtünk és együtt munkálkodunk az Istennel hat napig, és a hetedik napon ide visszajövünk, megpihenünk ő előtte, és végig gondoljuk, hogy íme minden igen jó. És akkor az Úristen elé visszük az életünk dolgait megint, és megint kérjük akkor úgymond az erőt, az áldást, és aztán visszamegyünk, és hat napon át megint, most azt mondom, együtt teremtünk. Itt pedig a hetedik napon tényleg meg lehet akkor pihenni, és végig lehet gondolni a dolgainkat. Erről a témáról én már sokat beszéltem, meg általában mindig beszélünk a megbocsátásról. A szeretetben munkálkodó hitnek az egyik legnagyobb nehézsége az, hogy mindannyian kapcsolatokban élünk, ebben a világban élünk, és gyűjtögetünk. Jót, rosszat. Egyaránt, főleg talán a rosszat jobban, mint a jót. És ezért aztán kialakulnak bennünk, hogy az életünkben bizonyos megterheltségek, tehát azért megsértődünk, haragszunk, megbocsátunk is, meg nem is. Tehát itt van egy kis zavar. És ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, vagy hogy állandóan tudjunk fejlődni a lélekben, ahhoz nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ezt a területet mindig tisztán tartsuk, a megbocsátás területét. Ugyanis mi is ezen az úton érkezünk meg Istenhez. Ez az Isten szeretete, amiről mi beszélünk és hívunk az embereket, az, vagy a megváltás, megbocsátása alapon működik. Tehát új lapot ad nekünk Isten. Új indítást ad nekünk, és tisztán kezdhetjük el az életünket, és arra biztat bennünket Isten, hogy mi is adjunk új lapot. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy én kapok új lapot, aztán, hogy adok-e vagy nem, az már nem számít. Hanem úgy tűnik, hogy nincsen új lap az én számomra sem, az Istentől igazából, ha én nem adok másoknak új lapot. Ezért tehát akkor a mai témánk, vagy erre a hétre, vagy a hat napon át munkálkodunk most majd Istennel, mint ahogy eddig is, végül is ezt tehettük, de most talán tudatosabban arról szól, hogy ezen a héten végig kellene gondolni a kapcsolatainkat, ami előttünk van. És itt persze nem csak a haragosainkról van szó, mert aztán jót is kívántunk, tehát most nem csak egy síkon, de azért azt is meg kell nézni, hogy kivel vagyok én nem jól. Jó, itt a fügefa elszáradásával kapcsolatban visszautalok egy kicsit a történetre. Jézus arról, vagy Péter azt mondja, nézd mester, hát a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És ezek után Jézus azt a hitáltal való imádságról kezd el beszélni, hogy amit ti akartok, meg kértek, akkor az meg lesz. Ugye van az átok és az áldás. Mi arra hivattunk el, hogy az áldásnak az őrizői, megtartói legyünk ezen a földön, Isten áldásának a közvetítői, úgyhogy Isten megáldja a mi életünket a Jézus Krisztusban, és mi ezt az áldást megélve, mi is áldást mondunk másokra. Régebben utaltam arra a példára, amikor Jézus megszületett, és Mária megkapja a nagy hírt, hogy ő a születendő Isten fiúnak lesz az édesanyja, akkor fölteszi a nagy kérdést, de hogyan lehetséges ez? Akkor azt mondja neki Gábriel angyal, hogy a Szentlélek szárajád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik, majd Isten fiának. És beszéltem arról, hogy az Isten igéje, az egész teremtés ma is ugyanezen az elven működik, mint ahogy Krisztus megérkezett hozzánk. Az Istennek a lelke elkezd munkálkodni a szívünkben, az ige az lélek, az Isten szava lélek és erő. Aztán az Isten ereje a lélek munkájához társul, és aztán megszületik bennünk az, amit szentnek nevezhetünk, amit Isten cselekszik az életünkben. És mi együtt munkálkodhatunk vele. Így születik meg Isten fiába vetett hitünk is, amikor az Isten lelke megszólít bennünket, és élővé teszi az evangéliumot, erővel feltölti a szívünkben Jézusnak a szeretetét, felébreszti bennünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy Uram Jézus, megszólítjuk őt, be tudjuk fogadni a lelkünkben. Ezt egyrészt mi tesszük, mert mi éljük át, másrészt pedig Isten ereje végzi el bennünk. Ezt a pillanatot, amikor az ember befogadja Krisztus, vagy befogadja Krisztus beszédét, vagy tanítását, amiről Jézus beszél, ezt majdhogy nem egy és ugyanannak teszi. Ha ti befogadjátok Krisztus beszédét, Krisztust fogadtátok be. Ha azt teszitek, amit Krisztus mond, akkor Krisztus él a ti szívetekben. De mindig nagy kérdés, hogy akkor most hogy él bennem Krisztus, vagy hogy nem, hogy akkor most hiszek benne, vagy nem, vagy most hol van akkor Krisztus az életemben. Nagyon egyszerű eldönteni. Abban a pillanatban, amikor te az ő szavára cselekszel, és az életed középpontjával bekerül ez, és hagyod hatni, Krisztus lakik benned. Az ő beszéd által ő lakik a mi szívünkben és lelkünkben, és ezáltal tudunk vele élő kapcsolatban lenni. Tehát lehet úgy is hinni, hogy mi soha nem engedelmeskedünk Krisztusnak, és nem lakozik bennünk Krisztus beszéde, és egyetlen egy cselekedetet sem teszünk az ő szava szerint, és mi azt mondjuk, hogy hiszünk Jézusban. Csak ez a hit halott. Mert semmiféle lélek nincsen benne, nincs benne erő, és nincs benne úgymond az a szent cselekvés, a megnyilvánulása az Istennek nem jön létre. Tehát, amikor most a szeretetben munkálkodó hitről beszélünk, akkor most az Isten igéje által hagyjuk, hogy az Isten elvégezze azt, hogy akkor most a megbocsátás útjára vezessen bennünket, hogy az Isten lelke formálja most a szívünket ezen a területen. Isten áldásával tehát úgy lehetünk közösségben, hogy Krisztus evangéliumát és annak áldását befogadva az ő akaratát, az ő szavát megszenteljük magunkban, és megtanáljuk most azt mondom magunkban a megbánás helyét, mert egy kicsit ez is kell. Tehát aki haragszik, annak is szüksége van arra, hogy ő is bocsánatot kapjon ettől, vagy aki neheztel a lelkében, mert őt is fel kell oldozni. A másik, aki haragszik, annak még utána ugye még meg is kell bocsátani a másiknak. Tehát kettős feladata van. Egyrészt önmagának is meg kell úgymond térni ebből a rossz viszonyulásából, illetve a másik fontos dolog, akkor jó ez, hogyha meg is tud bocsátani a másiknak. Ugye van ige, ami azt mondja, hogy nem fizetünk szidalommal a szidalomért, gonoszsággal a gonoszságért, hanem áldást mondunk másokra, mert áldást örököltünk. Mert erre hivattattunk el. Ezért mondja Krisztus, hogy imádkozzatok a ti ellenségeitekért. Vagy más helyen azt mondja, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítsátok meg, a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mi azt hiszük, hogy ez a vége a történetnek, majd eljutunk oda, hogy szeretjük egymást, nem majd Isten, hanem itt kell elkezdeni. Itt kell elkezdeni, és ebben kell megmaradni, hogy amikor a lélek igazságait halljuk, az mindig a szeretetben való közösségben maradjon benne, hogy a szeretet által munkálkodó hit tudja az Isten igazságát igazából megragadni, és akkor tudjuk gyümölcsözővé tenni mindazt az isteni útmutatást, amit Isten akar nekünk adni. Egy más helyen azt mondja a Szentírás, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, a szófogadás pedig a kosok kövérjénél. Mindig megkísértette az embert, elmegyünk Istenhez, letesszük azt, amink van, áldozunk, mondunk jó imádságokat, szép dolgokat, és akkor megvagyunk. És azt mondja Isten igéje, hogy az engedelmességnél, tehát amikor szív szerint szeretetben járunk az Istennel, illetve az embertársainkkal való kapcsolatban ennél jobb nincsen. Ez jobb, mint a jobb a kosok kövérjénél. És nem kell azt hinnünk, hogy pusztán vallásoskodással mi egy lépést is haladtunk előre az Istennel való közösségben. Tehát akkor megfelelő kapcsolatban kell maradnunk Istennel, minden körülmények között, még akkor is, hogyha vannak konfliktusaink, az emberi kapcsolatainkban megszületnek ezek a dolgok, és akkor Péter nagy kérdés, hogy hányszor kell nekem megbocsátani a fele barátomnak? Azt mondja Péter, hogy 7-szer, és ez már majdnem a teljesség volt, és erre mondja Krisztus, hogy még 77-szer is meg kell, hogy bocsássál. Nincs más esélyed, és most ezt tárgyalnánk, hogy miért nincs más esélyed, mint a megbocsátás útja. A megbocsátással kapcsolatban az az első nagy problémánk, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor tudunk megbocsátani, ha érzelmileg oda jutunk. Valahol azért igaz, mert nehéz, ha megkeményedett a szívem, hogyha harag van bennem, hogyha düh van bennem, hogyha kétségbeesés van bennem, nehezebben tudok ugye megbocsátani. De arra várni sok esetben, hogy ezek az érzések majd kedvezőek lesznek az életemben. Bizonyos esetekben, majdhogy nem, vannak esetek, amikor várhatnánk életünk végéig. És olyan szinten érintettek azok a dolgok, hogy lehet nagyon mélyen van. És vannak emberek, akik nehezen tudnak az érzéseiktől függetlenné válni, és úgy gondolják, hogy a megbocsátás az egy érzés lenne. Tehát majd, ha úgy érzem. Mi van akkor, hogyha nem fogod úgy érezni, hogy meg kell neked bocsátanod? Hanem abszolút jogosnak fogod érezni még 2 év múlva, 3 év múlva, meg 10 év múlva is, hogy te nem bocsátasz meg valakinek. Sőt, még azt mondom, más negatív érzések is hozzá fognak társulni, mert azért 5 év, 6 év a haragban azért van annak gyümölcse. Jó, már 1-2 napnak is van gyümölcse. Gondoljunk csak arra, amikor valakivel nem egyeztünk meg, vagy nem békeltünk meg 1-2 nap után. Mi sok gyümölcse van ennek magunkban, érzéseinkben, gondolatvilágunkban, és ez elkezd szépen teremni. Amikor az átokról beszélt Jézus, hogy megátkozta azt a fügefát, és elszáradt. Amikor rossz gondolatokat küldök a másik ember felé, rosszat kívánok neki, negatívan beszélek róla, pletykálkodom, mindig elmondom sok embernek, fölemlegetem, hogy mit tett velem. Nem azért, hogy megoldásra jussak, hanem úgy kifakad velem, és ezeket ismételgetem. Átkozni valamit, vagy átkozni valakit annyit jelent, hogy negatívan szólok. Negatív érzelemmel, indulattal, mondhatom negatív hittel is úgy tekintek rá, mint valaki, aki már nem jó gyümölcsöt hoz, és aki már eleve rossz. Mint például ugye ez a fügefa, amire azért sokan mondták, hogy sajnáljuk ezt a fügefát, mert mi kellett neki elszáradni. Ugye? Mint ezt szemlélteti Jézus a pozitív dolgokat, mert hittel imádkozol, megtörténik, a hegy is beugrik. De amikor pedig negatív hittel, most értsük jó, vagy átokkal gondolsz valakire, nézd, az is beteljesedik. De nem tudhatod, hogy a te rád is gondoltak már negatívan. Azt hiszed, hogy az elszállt? Hogy a te életednek nincsen nyoma? De ugyanúgy, amikor te gondolsz valakire, vagy táplálsz ilyen gondolatokat, az nem fog megjelenni? Tehát, ha együtt teremtünk az Istennel, akkor tudnunk kell, hogy mit csinálunk. Isten pedig figyelmeztet, hogy ne legyetek tudatlanok, mert amiben vagytok, annak mindenképpen gyümölcse van, vagy így, vagy úgy. És nincsen semleges terület, hogy igazából én most szabadságra mentem. A problémáktól, a konfliktusoktól, a megbocsátástól és mindentől is felejtsetek el. Hát rám nem fog hatni, és én sem fogok hatni senkire. Ilyen nincs. Mindenki hat mindenkire. Tehát úgy tudja az ige megváltoztatni az életünket, ami lehet, hogy most nehéznek tűnik, hogy eldöntjük, hogy valakinek megbocsátunk. Lehet, ez most túl merev. Mi az, hogy eldöntöm, hogy megbocsátok? Pedig valahogy így van, hogy el kell azt döntened, el kell határoznod, hogyha van olyan terület az életedben, ahol ez most probléma, akkor el kell határozni azt, hogy elindulsz, és meg fogsz bocsátani. És ez nem azt jelenti, és itt az első akadály, nem azt jelenti, hogy már érzed is, hogy, te tényleg már annyira meg akarsz bocsátani. Lehet, hogy nem érzed. Akkor is meg kell tenned, most azt mondom, azt a lépés, hogy elindulsz a megbocsátás útján. Még ha nem érzed is. Jó, mert hogyha ezt nem tesszük, és nem indulunk el, akkor mi lesz? Mondhatjuk, hát semmi. Egy minden tovább. Igen, csak akkor jönnek azok a száradási folyamatok, ami a fügefánál látható. A lassú halál. Lassú halál erői, amely mind bennem, mind a másikban megnyilvánulnak, mert hogy úgymond annak a negatív, úgymond erőnek, amit átoknak is nevezhetünk, annak van ám eleje, vége, valaki tartja meg, valaki ez megérkezik. És mind a kettőnél hatás fejt ki. Mik ezek? Elszigeteltség. Hány ember érzi magát elszigetelten ebben a világban? Beszélünk arról, hogy elidegenedtünk egymástól. Ez csak egy véletlen műve? Abszolút nem véletlen. Hanem miközben járjuk az életünk útját, sajnos halmozunk fel negatív dolgokat. Egymástól elfordultak az emberek, és az elfordulásnak okai vannak. Sebek vannak. És az emberek nem tanultak meg szeretni, elfogadni, hanem azt érzik, hogy pont az ellenkező működik, és ezért inkább elzárkóznak. Félnek. Félnek a megsebesüléstől, talán attól, hogy ki kellene adni önmagukat. Aztán van a neheztelés, ugye? Amikor számon tartom másoknak a vétkeit. Vagy bizalmatlanság. Eleve bizalmatlan vagyok már. Ez is. A harag, a csalódottság, az utálkozás, a pletykálkodás, a nem akarás. A nem akarások mögött is sokszor ilyen erők vannak. Megkeményedett az ember szíve, és megmakacsolja magát, és azt mondja, hogy már pedig nem. Nem akarom, hogy így legyen. És aztán jön ugye az idegesség, és szedjük a bogyókat. Mert végtelenül frusztráltak tudunk lenni. És mi aztán végképp nem gondolunk arra, hogy X és Y-nal való kapcsolatunk miatt vagyunk frusztráltak. Vagy hogy az egész életünk dolgai, ugye azt terheli meg a szívünket, vagy a lelkünket. Hát ez mindennapos dolgok, ezeket felejtsük el. És közben ezek a mindennapos dolgok, mivel minden nap jönnek, ezek igencsak sok energiába telnek nekünk. Tehát ami összezavarja az életünket, azt szeretném mondani, és ez az átoknak a logikája, az nincsen tekintettel arra, hogy kitől származik, hanem az megy, az hat jobbra-balra, és dönti össze, úgymond az emberi idegrendszert, dönti össze az emberi lelkeket, dönti össze a kapcsolatokat, veszi el az erőket, veszi el a hitünket, a bizalmunkat. És hogy ki a hibás, mindig föltesszük, vagy úgy gondoljuk, hogy ez a megoldás csúcsa, hogy ő a hibás, nem én, ettől még ő sem szabadult meg tőle, meg te sem. És hat. Amikor azt mondja Isten, hogy te bocsássál meg, akkor kikerüli ezt a dolgot, és nem azt mondja, hogy keresd meg, hogy ki a hibás. Hanem azt jelenti, hogy te. Most a legrövidebb úton szüntesd meg ezt a kört, és lépjél ki belőle. És ne a hibást keresd, hanem te járj azon az úton, hogy keresd meg a felebarátodat, vagy kezdeményezzél vele, és próbáld rendezni a te akaratod és értelmed szerint, erőd szerint a legrövidebb úton ezt a dolgot. Békülj meg vele, amennyiben rajtad áll. Most ez egy olyan dolog, ha valaki meg akarok békülni, de ő nem akarja, az már az ő része. Ez igaz, helyette nem tudok. De az én részemet megtehetem. És akkor már te kiléptél ebből a körből. Nem hat rád. Akivel te megbékéltél, akiért te imádkoztál, akinek te megbocsátottál, annak a bűne, vagy bármi már nem hat rád. És te egy pozitív dolgot visszel be. Jobb legyőzni a büszkeségünket, és ez lehet talán a másik nagy gond, hogy mi büszkék vagyunk. Főleg akkor, hogyha nem mi úgy ítéljük meg, hogy nem mi vagyunk az okozói, akkor büszkék vagyunk, De jobb a büszkeséget elengedni, mint a büszkeség által olyan valaminek a részesévé válni, ami egyrészt nem is mi okoztuk, tegyük fel, és mégis romba fogja dönteni, és csapdába fogja taszítani az életünket. Szóval ezt kell megérteni, hogy a csapda attól még áll. És senki nem tud kiszabadítani a csapdából. Tehát, mint ahogy mondja Isten igéje, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izrael és Efraim bűneik miatt vesznek el, velük együtt Júda is elvész, és itt nem a bűnre tenném a hangsúlyt, hanem a büszkeségre. Mert akkor kijöhettek volna belőle, ha nem lennének ennyire, nem hordanák fenn ennyire az órukat. Ha lenne bennük egy kis alázat, és meglátnák azt, hogy mi is történik az életükben, és lenne szemük és fülük, és hallgatnák, hogy mit akar Isten, és együtt tudnának vele munkálkodni, akkor már nem kellene elveszni azon dolgok miatt, amik történtek. És ez a fantasztikus dolog a megbocsátásban, hogy megtörténik dolog, amire nem mondhatjuk azt, hogy nem történik meg. Ez a nehéz az egymás elleni vétkezésen, mert ugye nem mondhatjuk azt, hogy nem történt meg, és ami megtörtént, az már minket nagyon fog. De nem kell, hogy azért, mert valami megtörtént, végérvényesen csapdába kerülni. És ezt jelenti a megbocsátás, hogy kiengedem magamat és a másikat, hogy újat tudjunk kezdeni. Ugye más helyen Máté 5-ben mondja azt, ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, mondja Krisztus, elmész a templomba, itt vagy. Hallgatod. Jó. Szeretet, megbocsátás. Minden nagyon jó. Egyetértünk. Eszedbe jut. Van valaki, akinek panasza van ellened. Hagyd ott. Az oltárra vitt ajándékodat, a te áldozatodat az Istennek. Menj el, és békülj meg vele, és utána térje vissza. Amit egy ölelésre és néhány mondattal megtehetünk a békesség érdekében, illetve a szeretetben munkálkodó hit elég kreatív tud lenni, hogy most mit kell tennie. Lehet, hogy türelmesen várni, kivárni az alkalmat, imádkozik addig a másikért vagy a helyzetért. Elkezdünk rajta dolgozni, mert ez nem azt jelenti, hogy holnap akkor benyitunk egybe, és azt mondjuk, hogy ez nem biztos. Lehet, hogy előtte kell egy kicsit erre készülni, illetve önmagunkat is felkészíteni. De ne higgyük azt, hogy ezek annyira nehéz dolgok, hogy lehetetlen dolgok. Mert tényleg az a tehetetlenség, amit okoz a megkeményedés az ember életében, az sokkal inkább lehetetlen helyzet. És amit most azt mondom, néhány mondattal el tudunk intézni, és őszintességgel, persze ez egy nagy lépés, igaz, de örömmel meg tudjuk tenni, ha meglátjuk, hogy mekkora jutalma van. És hogyha békesség érdekében tudunk valamit tenni, akkor éveket, évtizedeket nyerünk. Sőt, életet mentünk. Mind a saját magunk életét, mind a másik emberét. A lelkét. Mentjük meg, és újból adunk, úgymond egy esélyt önmagunk számára is, és az ő számára is. A másik dolog pedig az, amit mi Istennel nagyon szeretünk, hogy ő bocsássa meg a mi vétkeinket. Ott van egy jézusi mondat, ami még a megváltás után is úgy néz ki, hogy benne van a Bibliában, hogy ha te nem bocsátasz meg, neked se bocsát meg Isten. Ez elég nagy figyelmeztetés, nem? Hogy mi nagyon egyoldalúan azt hiszük, hogy az Istennél minden rendben van, mi rendben vagyunk, aztán a többi meg nem számít. Kapcsolataink és egyéb dolgaink, mert ennek az egésznek nincsen úgy egymásra hatása. Az a lényeg, hogy Istennel legyünk rendben. És Isten pedig rávezet, hogy ez nem így működik. Aki elveszi tőle a bocsánatot, annak bocsánatot is kell tudnia adni. Így működik a megbocsátás a szeretetben munkálkodó hit által. Lehetetlen dolog elvenni a szeretetet és a megbocsátást úgy, hogy én nem tudok megbocsátani, és akkor ezt fogom most meglátni, hogy ez egy fából vaskarik, amit csinálok. Ezért értelmezhetetlen, ezért nem működik a hegyeket megmozdító hitem egyébként az Isten dolgaiban. Nem tudok egy akaraton lenni az Istennel, mert csomó mindenben nem vagyok egy akaraton. és nem engedem, hogy az Isten tisztítsa az életemet, de azért kérni szeretnék, meg sok mindent az életembe, csak hát azt nem szeretném, hogy szeretetben járjak, és megbocsássak, és tisztítsam le a kapcsolatomat, mert nekem inkább más dolgok kellenének. És válogatok az Isten akaratát illetően, hogy mi lenne nekem jó. Ugye? És majd én megmondom, hogy az Isten hogyan teremtsen meg mit az életemben. Csak ezáltal végül is becsapom magamat, és azt hiszem, hogy lelkileg rendben vagyok, és minden a legnagyobb rendben van, miközben pedig nem. És picin kis dolgok ezek, néhány emberrel csak, lehet, hogy csak tényleg apróságokat kell rendezni. De az is óriási dolog, hogy vesszük ezt a fáradtságot. Más helyen mondja, ha pedig tudnátok, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem károsztattátok volna az ártatlanokat. Ez a szombatnapi gyógyítással kapcsolatban mondta Jézus, mikor meggyógyította a szombatnapon a betegeket, és akkor jöttek oda, és károsztatták őt, hogy te megrontod az Isten törvényét. Hát te szombatnapon gyógyítasz, amikor nem lenne szabad semmit sem cselekedni. Te nem tiszteled Istent, mert nem cselekszel, vagy cselekszel szombatnapon. A törvény, az Isten törvénye nem azért van, hogy mi kibúvókat találjunk azért, hogy miért ne segítsünk a másikon. Ugye? Például. A törvényt ismerve tudom, hogy nem szabad ezt a bűnt elkövetni, ezért én azt mondom fel, te vétkes vagy, ezért nem segítek rajta, nem csak rámondom az átkot, nem? Te bűnös vagy. Segítettem rajta? Nem. Mire tanít engem Isten törvénye? Hogy ne így viszonyuljak. Hanem amennyiben rajtatok el, főleg ha veletek szemben követik el, az Isten törvénye nem a károsztatásra indít engem, hogy megtartsam a másiknak a végét, hanem hogy oldjuk meg. Hát ezt elkövetted velem szemben, vajon miért? Mi volt ennek az indíték, vagy akár beszéljünk róla? Te miért gondoltad így, vagy miért így cselekedtél? Lehet, hogy kiderül, hogy nem is velem van baja. Lehet, hogy önmagával. Lehet, hogy valaki megbántotta már nagyon régen. Lehet, hogy én csak felhozok egy problémát az életében, és azért viszonyul hozzám. És kiderül, hogy én most azt mondom, a megoldás felé vezető út vagyok az ő számára. Jó, elrohant az időnk. Tehát nem csak beszédben az Isten országa, hanem erőben. Akkor most mit tegyünk? Ahhoz, hogy az Isten igéje megváltoztassa az életünket, akkor néhány dolgot, amiről eddig beszéltem, összefoglalva. Ezt is el kell döntened. Próbáltam aláhúzni, hogy miért kell megbocsátanod. Ez nem érzelmi alapú döntés. Hanem belátás, és az Isten szeretete alapján egyetlen egy logikus válasz lehet a rosszra, az, hogy a rosszat, a szenvedést megszüntetjük a legrövidebb úton. Ez az isteni megoldás. Mert nem az a lényeg, hogy ki vétkezett, vagy ki volt a hibás, vagy ki nem, hanem az a lényeg, hogy megszüntessük annak a hatását, és mindenkit, most azt mondom magamat is, és másokat is ki tudjak menteni ebből a helyzetből. Ha ezt látom, akkor logikusnak érzem azt, még érzelmeimben is el tudom azt fogadni, hogy fontos az, hogy eldöntöm, hogy megbocsátok. Aztán a másik dolog, amit tehetünk, hogy eldöntöttük, és utána elkezdünk imádkozni a másik emberért. Imádkozzunk érte, hordozzuk őt, közben a szívünket is tisztogatjuk. Uram, én így látom, ez az ember nem, ez nem bírom elviselni ezt az embert, elmondom imádságba. De Uram, mégis könyörüljél meg rajtam, áldjál meg engem, hogy szerethessem őt, és áld meg őt is, hogy ő is megláthassa az élete dolgait. Tehát elkezdem szeretetben munkálkodó hitáltal hordozni. Adjon Isten neki megértést. Ez jelenti, hogy nem átkozod azt az embert. Nem kívánsz neki rosszat. De akkor olyan lesz, mint a fügefa, el fog száradni. És te is olyan leszel, hogyha téged is átkoznak, és nem békélsz meg valakivel, mert mit gondolsz, hogy mit gondol rólad? Minden rendben, nagyon szép, nagyon jó. Szuper, a legjobb ember, őt szeretem. Valószínűleg nem ezt gondolja. Az másik, tehát abba hagyjuk azt, hogy egyfolytában ismételgetjük, elmondjuk még 20 embernek, hogy mit tettek velünk. Nek nincsen értelme. Ez olyan, mintha mindig pirossal aláhúznád, mi az, ami fáj. És igen, rábólintanak még 20-an. És még jobban fog neked fájni. A másik pedig az, hogy kezdeményezzel valamilyen szinten. Istennél kezdeményezünk, hogy imádkozunk, úgymond, lehet, hogy Istennel mi előre már meg tudunk bocsátani, de lehet, hogy akkor tudunk igazából, amikor beszélgetünk valakivel, és végre ki tudjuk nyitni magunkat, és el tudjuk neki mondani, hogy mit érzünk. Ezt tudom, hogy nehéz, de higgyük el, hogy nem annyira nehéz, mint amennyire benne maradni ebbe a lehetetlen helyzetbe. És miért is teszem én ezt? És itt jön a fordulópont. Az érzelemre. Miért is? Mert most itt jön az, ami a hívő ember számára, hogy szeretem Istent. Hát miközben én ezen az úton járok, én Istentől szeretetet kapok. Hát én, nekem is megbocsátott Isten sok mindent. Gondolj arra, amikor nem tudsz megbocsátani valakinek, hogy neked mit bocsátott meg Isten. Ha őszinte vagy magadhoz, akkor fogsz találni olyan súlyos dolgokat, amiket most látszólag neked kellene megbocsátani a másiknak, mert te is kaptál rá. És akkor már mindjárt könnyebb. Hát ha én is kapok szeretetet, akkor én is tudok adni. És akkor az Isten szeretete van az első helyen. És az jó. Most, ha mindezekben hűséges vagy, eldöntöd, imádkozol, nem beszélsz, nem mondasz rosszat, a másikról még kezdeményezel is, és ebben gyakorlod magadat, akkor az érzelmeid is fognak változni. A szíved is fog hozzáigazodni. És más emberré leszel. És megtanulod, hogy mit jelent igazából megbocsátani, és akkor átérezzük, hogy Istennek mit jelent megbocsátani nekünk. Tehát Istennek is át kell menni ezen, nem? Nem gondol úgy ránk, jót kíván nekünk, nem hánytorgatja föl a mi vétkeinket, pozitívan szól hozzánk. Ugyanezt kapjuk Istentől. És ugyanezt adjuk tovább is. Tehát, ha megbocsátasz, akkor nem mérgelődsz, imádkozol, és imádságot kérsz, vagy kéred, hogy Isten tanítson meg, hogy hogyan. És a tőled telhetőt megteszed, hogy rendbe hozd a kapcsolataidat. És akkor a békesség fog benned munkálkodni, és Isten fiainak nevezzük azokat, akik békességet teremtenek. És egyből megérkeztünk oda, hogy Isten van a mi szívünkben. És a lelkünkben. És ez a nagy kérdés, hogy hogyan van lakozik bennünk Isten, mindjárt világossá válik. Önmagunk számára és mások számára is. Na és akkor van az, amire azt mondja Krisztus, hogy majd látják az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítik a mennyei atyátokat. Mert aki ilyen jót tud adni a másiknak, akkor azonnal tudja a másik, ez nem ő. Nem csak ő, hanem itt emögött megérzi az Istennek a szeretetét. Na és ez az, amikor már tudunk vinni másoknak is abból, amit mi kapunk, és dicsőítik majd az Istent mások is. Isten adja meg tehát, hogy így a szívünket most ezen a héten vizsgáljuk meg, nézzük meg. És ne legyünk annyira nagy lelkűek, hogy azt hiszük, hogy mindezek csak kicsinyes dolgok, ez a megbocsátás, ugyan? Nem kell ezt egyre komolyan venni. Nézzük meg, mert lehet, hogy nagyon sok minden ezért nem működik. És ezért terhelődik meg az életünk. És amit rajtunk áll, mind az Istennel, mind az emberekkel való kapcsolatunkban, ezen a héten figyeljünk arra, hogy Isten mire indít. Ne legyünk szűkmarkúak az imával, a szavakkal, ha kell a gesztusokkal, a figyelmességgel egymás iránt. Mert az Isten így lesz jelen, és így hat majd bennünk. És akkor tényleg megtapasztaljuk azt, hogy az Isten újjáteremti az életünket. És akkor boldogok azok, akik irgalmasok. Mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Vegyük Istenünk áldását. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Amen.